Köszöntelek benneteket. Ugye azért vagyok ma én, mert Zsolti nem tudott eljönni, és a múlt héten volt a Nők Nemzetközi Imanapja, ugye ez minden évben megrendezésre kerül az egyház által, és ugye erre mindig az egyház összeállít egy prédikációs csomagot. És most én ezt szeretném nektek elolvasni. Úgy terveztem, hogy kicsit átdolgozom majd, de annyira csodálatos volt az anyag, és minden szava annyira a szívemhez szólt, hogy én ezt így szeretném nektek átadni, ahogy a szerző megírta. De még mielőtt erről ezt ismertetném veletek, a gyermekek figyelmét kérném egy történethez. Nem könnyű gyerek történetet találni, ugye? Úgyhogy én remélem azért, hogy érteni fogjátok, bár egy kicsit nagyobbaknak való a történet, de szerintem tanulságos. Ha már ismeritek, akkor elnézést, de ugye azért mindig jó hallani. Utazó angyalok, ez a címe a történetnek. Két utazó angyal megállt, hogy az éjszakát egy tehetős család házában töltsék el. A család udvariatlan volt, és megtagadta az angyaloktól, hogy a nagyház vendégszobájában pihenjék ki magukat. Ehelyett egy kis picike helyet kaptak a hideg pincében. Amikor kinyújtóztak a kemény padlón, az idősebb angyal meglátott egy lyukat a falon, és azt kijavította. Amikor a fiatalabb angyal kérdezte, miért, az idősebb angyal így felelt: a dolgok nem mindig azok, aminek látszanak. A következő éjjelen mindketten egy nagyon szegény, de vendégszerető paraszt és felesége házában pihentek. Miután azok azt a kevés ételt is megosztották velük, amiük volt, átengedték az angyaloknak az ágyukat, ahol ők jót aludtak. Amikor a következő napon a nap felkelt, az angyalok könnyek között találták a parasztot és a feleségét, az egyetlen tehenük, akinek a teje az egyedüli bevételük volt, holtan feküdt a mezőn. A fiatal angyal dühös lett, és azt kérdezte az idősebbet, hogyan hagyhatta, hogy ez megtörténjen. Az első embernek mindene megvolt, mégis segítettél neki, vádolta. A második családnak kevese volt, és hagytad, hogy elpusztuljon a tehenük. A dolgok nem mindig azok, aminek látszanak, mondta ismét az idősebb angyal. Amikor a nagyház hideg pincéjében pihentünk, észrevettem, hogy a falon lévő lyukban arany van. Mivel a tulajdonos olyan mohó volt, és nem akarta megosztani szerencsés sorsát, betapasztottam a falat, hogy ne találhassa meg. Amikor az utolsó éjszaka a paraszt ágyában aludtunk, jött a halál angyala, hogy elvigye a feleséget, helyette odaadtam a tehenet. A dolgok nem mindig azok, aminek látszanak. Néha pontosan az a jó, ami történt, csak a dolgok nem annak mutatkoznak, aminek kellene. Ha bízol csupán, arra kell hagyatkoznod, hogy minden eredménynek megvan az előnye, amíg nem telik el egy kis idő, ezt nem veszed észre.
Ez az.
Köszönöm szépen, meghallgattatok. A Nők Nemzetközi Imanapja ugye múlt héten lett volna, de nekünk úrvacsoránk volt, úgyhogy így Gábor kérte, hogy akkor ezt ma tartsam meg. Az egész témának a központi címe, hogy hogyan imádkozzunk az utolsó napokban, és hogy miért számít az imádkozás. Aki ezt a prédikációt írta, Cindy Tács. Egy pár mondatot olvasnék a szerzőről, hogy ő kicsoda és mivel foglalkozik. Cindy Tács a közelmúltban történt nyugdíjazásáig az Ellen White örökséget gondozó intézet igazgató helyetteseként szolgált a hetednapi adventista egyház generálkonferenciájánál. Munkájához tartozott az Ellen White iránti lelkesedés és megértés elmélyítése generációkon át. Gyakran tartott előadásokat, mintegy 61 országban. A hetednapi adventista egyház mind a 13 adminisztratív területén, egyetemeken, egyházi összejöveteleken, imahéten, sátoros összejöveteleken és lelkész továbbképző kurzusokon. Dr. Tács a BA fokozatot az Andrews Egyetemen szerezte, az Emma lelkész szolgálati diplomáját az Indiana Wesleyan Egyetemen, és szolgálati vezetői doktori fokozatot az Andrews Egyetem hetednapi adventista teológia szemináriumán szerzett. Lelkészként, bibliatanítóként, világi szolgálatok koordinátoraként, műsorvezetőként, könyvmisszió vezetőként és ifjúsági konferenciák vezetőjéként 45 éve foglalkozik ifjúsági szolgálattal és tanítással és evangelizálással. Ő kezdeményezte a Youth Challenge, azaz ifjúsági kihívás programot Észak-Amerikában. Ez az evangelizációs tevékenység 10 évesek közreműködésével dolgozik, a biblia tanulmányok ismertetésével és a jelenések könyvéről tartott szemináriumok tartásával. A közösségi szolgálatokat szervez és házról házba járja, terjeszti az evangelizációs irodalmat. Szolgálatában és tanításában elért kiválóságáért számos kitüntetésben részesült, az Andrews Egyetem megbecsült, kitüntetett diákja volt. 4 könyv szerzője, közöttük Ellen White a vezetésről, útmutató, a másokra hatást gyakorlóknak. Ezen kívül számos cikke jelent meg az adventista kiadványokban. Tehát ő az, aki ezt a mai prédikációt megírta. Az a címe, hogy imádkozás az utolsó időkben. Az alapigé pedig Józsué 5. fejezete 13-tól 15-ig. Gondoljátok meg fellapozni, megvárom. Tehát Józsué könyve 5. fejezet 13-tól 15-ig. Oké. Lőn pedig, amikor Józsué Jerikónál volt, felemelte az ő szemeit, és látta, hogy íme egy férfiú állt előtte, meztelen karddal kezében. És hozzáment Józsué, és mondta neki, közülünk való vagy te, vagy ellenségeink közül? Azt pedig mondta, nem, mert én az Úr seregének fejedelme vagyok, most jöttem. És leborult Józsué földel arcra, és meghajtotta magát, és mondta neki, mit szól az én uram az ő szolgájának? És mondta az Úr seregének fejedelme Józsuénak, old le a te saruidat lábaidról, mert szent hely, amelyen állsz, és úgy cselekedett Józsué. Ugye tudjuk, hogy miután Mózes meghalt, Józsué lett Izraelnek az új vezetője, és egy hatalmas feladat állt előtte, Isten népét Kánaánba be kell vezetni. Ám ugye a Jordán folyónak a vize sebesen hömpölygött medrében, és az a gondolat foglalkoztatta Józsuét, hogy vajon ez több mint az 1 millió embert ő hogyan fogja átvezetni a Jordánon. Ezen az áradás volt, és ezen a szakaszon. Minden bibliai elbeszélés és tanulság a mi tanulságunkra iratott meg. Pál apostol szerint, mindezek pedig példaképpen estek rajtok, megirattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időnek vége elérkezett. Olvassuk 1 Korintus 10:11-ben. A Biblia történetei alapelveket mutatnak be, amelyek nekünk segítenek abban, hogy a kaotikus időkben megerősödjünk, és alapelveket mutatnak az imádkozásról. De mit tanulhatunk Józsuénak ebből a leírásból, mit tanulhatunk? 4 pontban szedte össze a szerző. Az egyik az, hogy Józsué visszaemlékezik arra, amikor Isten a Vöröstengert szétválasztotta. A második, hogy Józsué Isten utasítását várja, és nem magától cselekszik, hanem Istentől várja a segítséget, mielőtt az átkelést megszervezné. Józsué az ígéret földjére való bejutást bűnvallomásként készül fel erre, és Istennek való engedelmességben vezeti a népet, ezt a hatalmas gyülekezetet. Józsué nem erős harcosokat, fegyvereseket állít, hanem az Úrra vár, hogy feltárja előtte Kánaán bevételére vonatkozó tervét. Józsuéhoz hasonlóan mi is ugyanígy imádkozhatunk, hogy Isten készítsen fel bennünket a nagy nyomorúság idejére, amikor majd megígért mennyei otthonunkba vezet minket. De mielőtt a 4 tanulságot kibontaná a szerző, röviden tekintsük át a történetet. A kérdés még mindig az, hogy hogyan fogja Józsué átvezetni a népet a Jordánon. Józsué ebben a válsághelyzetben imádkozik, a nép is imádkozik, és a papok pedig engedelmeskednek Józsué szavának. Józsué imádkozik, és várja Isten utasítását. Józsué Istent kereste imádságban. Nem a saját fontos szükségleteit sorolta fel, vagy a félelmeit, vagy hogy útmutatást kérjen, hanem egyszerűen megszokta, hogy ő mindig aktív hallgatóként lép Isten jelenlétébe, és fontos neki Isten válasza. Ekkor Isten a következő bátorító szavakat szólja Józsuéhoz. Most azért kelj fel, menj át ezen a Jordánon, te és mindez a nép arra a földre, amelyet én adok nékik, az Izrael fiainak. Avagy nem parancsoltam én meg néked, hogy légy bátor és erős? Ne félj és ne rettegj, mert veled lesz az Úr, a te Istened mindenben, amiben jársz. Imádkozás közben Józsué nem azon aggodalmaskodott, hogy vajon hogyan fogja megvalósítani az átkelést. Bízott abban, hogy Isten utat fog nyitni népének, és elkezdi az átkelésre való felkészülést, és tudjuk, hogy két kémet küldött Jerikó városába, hogy felmérjék mégis, hogy mi ott a helyzet. Izrael népe is imádkozott, megvallották bűneiket, és engedelmességet fogadnak Istennek. A hűséges kémek ugye tudjuk, hogy kedvező jelentést tettek, és Józsué a népet arra utasítja, hogy szenteljék meg magukat, és készüljenek fel a csodára, amit Isten az ő életükben fog tenni. Felkészülésük abból állt, hogy bűneiket egymásnak és Istennek is megvallották, egyénenként és közösségként is Isten arcát keresték, és nem engedték azt, hogy bármi Isten is közéjük álljon. Milyen értékes időt tölthettek az izraeliták közösségben, imádsággalban, bűnvallovással és énekléssel ekkor. Józsué aktív ima élete és az Istennel való közössége a népet is újult energiával töltötte fel megfáradásukat, és lankadt hitüket erősítette. Kifejezték ők is hajlandóságukat, hogy engedelmeskednek Isten parancsolatainak, hiszen azt mondták, hogy mindent megcselekszünk, amit parancsoltál nekünk, és ahová küldesz minket, oda megyünk. A fontos, hogy a papok is engedelmeskedtek és hittel cselekedtek. Reggel az Úr utasítása szerint Józsué megparancsolta a papoknak, hogy vigyék a frigyládát közvetlenül a háborgó folyó partjára, és lépjenek ki be a vízbe. A sokaság pedig feszülten figyelte ezt a jelenetet. Amikor a ládát hordozó papok lába beért a vízbe, a folyó víz az egyik oldalon hirtelen visszahúzódik, és az áramlat a másik oldalon folyik tovább, és a meder üres és száraz lesz. A papok ünnepélyesen haladnak tovább a frigyládában a folyómeder közepéig, ahol megálltak, és ott maradtak, várva, hogy a több milliós tömeg átérjen a nyugati partra. Józsué megparancsolja a 12-ös képviselőinek, hogy vigyenek magukkal egy-egy követ a folyó medréből, és utasítja, hogy vigyék ki a frigyládát is a partra. Amíg a lábuk a túlsó partot érintette, a láda biztonságban volt, és az emberek is, a folyó folyása visszatért természetes medrébe. A papok pedig az Úr frigyládájának hordozói, ott állnak és a szárazon, a Jordán közepében bátorsággal, és az egész Izrael szárazon ment át, mindaddig, míg az egész nép teljesen átment a Jordánon. Az első tanulság, az ima megnyitja a szívet Isten felé. Az imádkozás nem egy kötelesség vagy rituálé volt Józsué számára. Józsué Jézus barátja volt, aki szívét megnyitotta Isten vezetésére, nyitott volt átalakító munkájára, a vele való közösségben, és rendszeresen beszélgetett Istennel. Mit tanulhatunk ebből a történetből? Józsué úgy döntött, hogy Istenre támaszkodik. Hitt abban az ígéretben, amit Isten adott neki, és azt, hogy Isten ereje által ő erős és bátor lehet, és hűségesen be tudja Isten törvényét tartani. És úgy cselekedett, amint az Úr megmondta neki. Tudjuk későbbi történetből sajnos, hogy a gibeonitáktól elszenvedett bukás sorából is tanult Józsué, hogy milyen következményekkel járhat, hogyha figyelmen kívül hagyja Istennek akaratát. Ez milyen tanulságot hordoz számunkra? Az, hogy a Biblia bővelkedik Isten ígéreteiben. Isten arra vágyik, hogy ezeket az ígéreteket mi megragadjunk, és higgyük el, hogy nekünk éppen ugyanúgy szólnak, ahogy egykor Józsuénak is. És hogy őszintén mi is várhatunk Istentől nagy dolgokat és csodákat. Imádkozhatjuk ezeket az ígéreteket is közvetlenül Isten együttérző szívéhez. Mi azonban sokszor inkább egyedül közködünk a gondjainkkal, próbáljuk megoldani őket, és csak akkor győzhetünk ezeken a sötét érzéseinken, amikor hitáltal felismerjük, hogy a mindenható, mindentudó, mindenkit szerető Istennek ezeket a gondjainkat, terheinket átadhatjuk. Hatalmas győzelem az a mi életünkben, amikor végre megengedjük Jézusnak, hogy Ura legyen a mi egész életünknek és gondolatainknak is. Imádkozzunk, mert csak akkor tudunk kapcsolatba lépni Istennel. Tudjuk azt, hogy a kommunikáció minden kapcsolatban létfontosságú, különösen a menny és a föld Istenével való kapcsolatunkban az. Ő pontosan ismeri gondolatainkat, és mindent tud rólunk, és mégis vágyik arra, hogy neki mondjuk el a mi gondolatainkat és érzéseinket. Amikor az izraeliták vereséget szenvedtek Ai városánál, Józsué arcra borult az Úr előtt. És mit mondott neki Isten? Kelj fel, miért is borulsz te arcra? Ezzel a kérdésével Isten arra hívta Józsuét, hogy ossza meg vele azt, ami az ő szívét nyomja. Ez a meghívás nem arra szólít bennünket, hogy prédikációt mondjunk Istennek, csak bűnbánó szívünket vigyük oda neki. Ments meg, Uram, mert elveszek. Az ilyen imádságot mindig meghallgatja Jézus, és megígérte, hogy aki hozzám jön, azt semmiképpen ki nem vetem. Éreztétek már, hogy egy kommunikáció hiánya mennyit problémát tud okozni az emberi kapcsolatainkban? És nagyon fájdalmas tud lenni. Mivel mi emberek Isten képmására lettünk teremtve, ezért Isten szívének nagyon rosszul esik, hogyha elhanyagoljuk a vele való beszélgetést. Ha vonakodunk elhinni, hogy ígéretei nekünk is szólnak. Arra kér bennünket, hogy mindent beszéljünk meg vele. A Zsoltáros ezt így fejezi ki. Helyetted mondja a szívem, az én orcámat keressétek, a te orcádat keresem, ó Uram. Ez a 27. Zsoltár 8. verse. Gondoljunk Jézusra, mint minket Istennel és az Atyával összekötő kapocsra. Lehet, hogy nem mindig látjuk imáinkra azonnal a válaszokat, és sokszor még kézzelfogható bizonyítékokat sem kapunk. De már akkor biztosak lehetünk benne, hogy Isten meghallgatta. És az, amire nekünk a legnagyobb szükségünk van, ő azt meg fogja adni. És a megfelelő időben a legmegfelelőbb megoldást. Mert ő hűséges és megbízható Isten. Ezért is fontos, hogy a mi imáink ne gyorsan és rutinszerűen történjenek, vagy daráljuk el monoton módon, letudva ezzel a mi kötelességünket, hanem szálljunk időt Istenben, az ő jelenlétében. Tudjuk, hogy világunkban mennyi kihívással állunk szembe, nem csak a saját életünkben, hanem globálisan is. És az eltávolodás és a megosztottság nagy probléma a gyülekezetünkben, családi életünkben és nemzetünkben is. Fájdalmas események hatással vannak szolgálatunkra, bizonyságtételünkre és evangelizációnkra. Mégis, ha Istent keressük, ő segíteni fog nekünk, és meg fogja mutatni, hogy mit tegyünk a nehéz helyzetekben, az elvárások közepette. Hogyan hallhatjuk meg? Mit mond a lélek a gyülekezetnek? Imádságban keressük az ő akaratát és bölcsességét, nem sietős, háborítatlan, teljesen odaszánt imádkozásban. Jézus is imádkozott, felkészült az ellenségével vívott harcra. Márk evangéliumából tudjuk és ismerjük Jézus imádkozási szokásait. Kora reggel pedig még szürkületkor fölkelvén kiment és elment egy puszta helyre és ott imádkozott. Jézus nem csak néha kelt fel imádkozni hajnalban, amikor a kedve volt hozzá, hanem gyakran még egész éjjel is imádkozott. Lukács elmondja nekünk, és azokban a napokban kiment a hegyre imádkozni, és az éjszakát Istenhez való imádkozásban töltötte. Napja tetőpontján, mielőtt megpróbáltatásokkal és kihívásokkal találkozott, Jézus már előtte imádkozott. Gondoljunk csak bele, hogy nekünk bűnös embereknek mennyivel fontosabb, még fontosabb, hogy imádkozzunk Istenhez, hogyha Jézus is ezt ennyire fontosnak tartotta a sátánnal vívott küzdelemben. Elgondolkoztál már rajta, hogy miről lehetne Istennel beszélgetni? Ha egész éjjel imádkoznál, mit mondanál neki? Ellen White így ír erről. Hozzátok gondotokat, örömötöket, szükségleteiket és aggodalmaitokat, s mindazt, ami nyom és kínoz Isten elé. Terheiteket sohasem találja nehéznek, soha ki nem fáraszthatjátok őt. Ő a hajatok szálát is számon tartja, nem közömbös gyermekei szükségletei iránt, igen irgalmas az Úr és könyörületes. Nyomorunk és jajkiáltásunk szívéig hat. Vigyetek hozzá mindazt, ami szíveteket nyomja. Senki sem olyan nehéz, hogy ne bírná el, mert hisz ő tart fent világokat, kormányozza a világ mindenség ügyeit. Békességünk feltételei közül egyik sem olyan jelentéktelen, hogy ne részesítené figyelmében. Élettapasztalataink egyetlen fejezete sem oly homályos, hogy el ne olvashatná. Nem lehet olyan nehéz a helyzetünk, hogy meg ne oldhatná. Legkisebb tanítványát sem érheti kár, nem kínozhatja gond szívünket, nem érhet öröm, és őszinte ima nem hagyhatja el ajkunkat, amely iránt ne viseltetne közvetlen érdeklődéssel. Meggyógyítja a megtört szívűeket, és bekötözi a sebeket. Isten és minden egyes lélek között oly gyengéd és bensőséges a viszony, mintha kívüle más lélek nem volna, akiért szeretett fiának életét áldozta. Pál apostol is így emlékeztet erre, semmi felől ne aggódjatok, hanem imádságotokban és könyörgésetekben minden alkalommal hálaadással tárjátok fel kívánságaitokat Isten előtt. És az Istennek békessége, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Jézus Krisztusban. A második tanulság az imádság bűnvallomáshoz és engedelmességhez vezet. Isten erejének Jerikónál és Isten lelkének pünköstkor való kiöntésére való felkészülésnek része volt a bűnvallomás és engedelmesség Istennek és egymásnak is. Könyöröghetünk Istennek, hogy ő maga vizsgálja meg szívünket, és mutassa meg, hogyha van valami bántó, ami gondolkodásunkban vagy tetteinkben. Vizsgálj meg engem, ó Isten, és ismerd meg szívemet. Próbálj meg engem, és ismerd meg gondolataimat. És lásd meg, ha van-e nálam a gonoszságnak valamilyen útja, és vezérelj engem az örökké valóság útján. Közben járó imát mondhatunk családtagjainkért, gyülekezetünkért és országunk kormányaiért is. A legfontosabb kérdés az, hogy amit Isten elé viszünk, talán mégis az, hogy ne csak áldásainak özönét kérjük, hanem a Szentlélek kiáradását és a késői esőt is. Hóseás így írja, ismerjük hát el, törekedjünk megismerni az Urat. Az ő kijövetele bizonyos, mint a hajnal, és eljő hozzánk, mint az eső, mint a késői eső, amely megáztatja a földet. Hóseás mezőgazdasági példával és esővel mutatja a Szentlélek munkáját az utolsó napokban. Ahogy a harmat és az eső hatására kicsirázik a földművelő veteménye, úgy az eső készíti a termést a betakarításra. Imádkozzunk a Szentlélek megtapasztalásáért. Isten kegyelmi munkájának véghezvitele lelkünkben teljes mértékben a Szentlélek kiáradásától függ. A Szentlélek az, aki teljesen át tudja formálni a jellemünket Krisztus hasonlatosságára. A késői eső kiáradását az apostolok idejében a pünköskor történt Szentlélek kiárasztásához hasonlíthatnánk. Ekkor férfiak és nők a felházban együtt imádkoztak, és lángnyelvek szálltak rájuk a mennyből, és képessé tették arra őket, hogy nagy erővel hirdessék az evangéliumot, az örömhírt a pogányoknak is. Az eseményt azonban nagyon sok imádság előzte meg. Közvetlenül Krisztus mennybe menetele után Lukás lejegyzi, hogy a tanítványok mindenkor a templomban voltak dicsérvén és áldván Istent. Lukács leírása szerint 50 nappal a mennybe menetele után mindnyájan egy akarattal együtt voltak. Imádkozzunk, miközben a késői eső erejének kiáradására várunk. A harmadik tanulság, az imádkozás erősíti az emlékezetet. Miután az izraeliták átkeltek a Jordán folyón, miközben a papok még a szétválasztott folyómederben maradtak, figyelte a hatalmas tömeg, hogy az Izrael 12 törzsét képviselő 12 férfi egy-egy hatalmas követ cipel a folyómedréből a partra. A 12 kőből emlékművet állítottak fel Isten csodájának emlékére. A szülőket utasították, hogy ismertessék gyermekeikkel és unokájukkal, milyen hatalmas és csodálatos dolgokat tett Isten. Ezt a történetet, amit népéért tett. És valahányszor ezt a történetet elismétlik, a gyermekek és a szülők hite erősödik. Ez jel lesz köztetek, ha fiaitok kérdezik majd apáitoktól, mondván, mire valók ezek a kövek. Tudassátok majd a ti fiaitokkal, mondván. Szárazon jött át Izrael ezen a Jordánon, mert kiszárította az Úr a ti istenetek Jordán vizét ti előttetek, míg által jöttetek rajta, hogy megismerje a földnek minden népe az Úrnak kezét, hogy bizony erős az, hogy féljék az Urat, a ti isteneteket minden időben. Imádkozzunk, nem feledjük, hogy hogyan vezetett Isten minket eddig is. Milyen hatással van életünkre, hogyha mi is saját emlékoszlopokat építünk? Mi lenne, ha most összegyűjtenétek egyenként mindannyian 12 olyan esetet, amikor az Úr hatalmas dolgot tett veletek, és ezt megoszthatnánk egymással, családunkkal, barátainkkal. Izraelhez, népéhez hasonlóan mi is emelhetünk tanúköveket, vagy emlékköveket szívünkben és elménkben, és amikor nehézségek érnek bennünket, akkor ezeket fel tudjuk idézni, és ez erővel és hálával tölti meg szívünket. Mivel fizessek az Úrnak minden hozzám való jó téteményéért? Az élet megpróbáltatásai minden nap próbára teszik hitünket. Azokban a napokban, amikor nagyon túlterheltek vagyunk, kihívásokkal, akadályokkal küzdünk, elkeseredünk, tragédiákkal szembesülünk a világban, akkor tekintsünk vissza azokra az emlékművekre, oszlopokra, amit Isten hozzánk való hűségének emlékére építettünk. És mindig ismételjük el magunkban azt, hogy Isten hogyan vezetett bennünket eddig. A negyedik tanulság, az imádság módot ad Istennek, hogy feltárja terveit. Az izraeliták száraz lábbal érkezhettek Kánoánba, a folyó szétválasztott medrén át, de még nem foglalhatták el. Keveset tudtak a hadviselésről. Kánoánban viszont tudjuk, hogy hatalmas, erős harcosok voltak, akik jól ismerték a hazájukat, és minden erejüket képesek voltak felhasználni, vasból készült lovas és harci szekerekkel, hogy megvédjék az országukat. Mózes 5. könyvében a 9. fejezet első verse szerint Kánoánban nagy és az égig érő és az égig megerősített városok álltak. A félelmetes erődítmények minden betolakodót elijesztettek. A különböző kánaáni törzsek egyesültek a közös cél érdekében legyőzni a hébereket, akik birtokba akarják venni az ő földjüket. Józsuénak segítségre van szüksége, és pontosan tudja, hol találja. A tábort elhagyva az Úrhoz fordul imádságban. Hirtelen egy magas, felfegyverzett, tiszteletet parancsoló, hatalmas harcos jelenik meg Józsué előtt, és Józsué döbbenten kérdezi, hogy közülünk való vagy te, vagy ellenségeink közül. Érdekes módon a harcos, akiről kiderül, hogy maga az Úr, nem azonosul egyik csoporttal sem, hanem a föld minden lakója fölé helyezve magát egyszerűen azt jelenti ki, én az Úr seregének fejedelme vagyok. Az Úr emlékezteti Józsuét, ahogy évekkel korábban Mózest is, hogy a föld, ahol áll, az most szent hely. Józsué ekkor ilyetten altra borul és imádja Istent. Józsué imádkozik, Isten utasítására várva. Józsué nem kész tervvel jött az Úrhoz, Jerikó elfoglalására, hogy azt az Úr hagyja jóvá. Nem a jóváhagyását kéri, hanem egyszerűen csak azt szeretné megtudni, hogy mi Isten akarata. Leborult Józsué a földre arccal, meghajtotta magát és mondané ki, mit szól az én Uram az ő szolgájának. Milyen gyakran állunk az Úr elé kidolgozott terveinkkel, kívánságaink listájával, vagy egy küldetés végrehajtására vonatkozó ötletekkel, amiről azt reméljük, hogy majd Isten jóvá hagyja. És milyen ritkán borulunk arcra Isten előtt, teljes tisztelettel, alárendelve magunkat neki, hogy amit parancsol, mi azt cselekedjük. A történet azonban még rendhagyóbbá válik, Isten egy elképesztő stratégiát vázol fel az ember számára. Józsué és minden harcosát arra utasítják, hogy 6 napon át, naponta egyszer csendben járják körül Jerikó városát. A katonáknak minden egyes körbevonulás után egyszerűen vissza kell érkezniük a táborba. Józsué továbbra is hallgat az Úrra, a hetedik napra vonatkozó utasítások pedig még furcsábbak. A hetedik napon azonban 7-szer kerüljetek meg a várost, a papok pedig kürtöljenek a kürtökkel. És ha majd befújnak a kosszarvba, mihet meghalljátok a kürtnek szavát, kiáltson fel az egész nép nagy kiáltással, és leszakad a város kőfala magától, és felmegy arra a nép, ki az ő előtte való helyén. Vajon mi hogyan reagálnánk ezekre az utasításokra? Talán visszavágnánk, és azt mondanánk, hogy micsoda egy recept, hogy gúntárgyává legyünk. Soha nem tudnám rávenni az embereimet arra, hogy ilyesmit tegyenek, amivel kinevethetik. De a Biblia tömören leírja Józsué erre, hogy reagált, és úgy cselekedett Józsué. A végeredmény pontosan az lett, amit Isten megmondott. Jerikó falai leomlottak. Izrael fiai behatoltak a városba, megsemmisítették annak lakóit, és Isten szava beteljesedett rajtuk, és Józsué hite és engedelmessége elnyerte jutalmát. Az imádság segít felismerni Isten hangját. Így kell imádkoznunk az emberi történelem utolsó kihívásokkal teli napjaiban is, mély és élő tapasztalatokkal kell rendelkeznünk Istennel, amely képessé tegyen minket arra, hogy meghalljuk és felismerjük az ő hangját, függetlenül attól, mennyire szokatlan vagy váratlan megoldást ad a mi problémáinkra. Az imádság a menny terve a sikerhez. Szükségünkből fakadó hitünket bizonyító, szívből jövő imáink cselekvésre késztetik Istent. Imádkozzunk sokkal többet, mint eddig. Várjunk nagy dolgokat könyörületes és irgalmas Istenünktől. Mindig hittel imádkozzuk, és az eredményt hagyjuk Istenre. Most még csak hitszemünkkel látott Istenünkhöz szóló imádságaink hamarosan nagyon rövid időn belül olyan Isten dicséretté válnak, akit majd szemből szembe láthatunk az örökké valóságon át. Amen.